Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen.
Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk a mai esti alkalomért. Köszönjük azt, hogy összegyűjtöttél bennünket a mai napon, a nap végén, munkáinktól, tevékenységeinktől, kicsit megnyugodva állunk meg itt a te templomodban. Istenünk, lehet, hogy külsőleg csendességben vagyunk, lehet, hogy külsőleg nyugodtnak tűnünk, de te látod a mi szívünket, gondolatainkat, hogy melyek azok a dolgok, amelyek foglalkoztatnak, amelyek eltöltenek gondként, gyötörnek esetleg, vagy talán problémaként ott tornyosulnak a mi életünkben. Mindemellett látod, Istenünk, a fájdalmak, nehézségek, gondok mellett azt is, hogy milyen örömök vannak a mi szívünkben. Sok minden hang van a mi szívünkben, Istenünk, amely lehet, hogy egy kicsit hangosabb, mint az ének, hangosabb, mint az ige, hangosabb, mint az a csend, amelyben te meg tudsz szólalni. Azért könyörgünk, Istenünk, hogy lelked által belül is teremts bennünk csendet. Teremts csendet, mert szeretnénk a sok információ, a sok hír és sok adat mellett, sok átélt eseményen túl a te szelíd, életet teremtő, embert megváltó, hazavezető ígédre is figyelni. Jöjj közénk és működj csodálatosan a te lelked által, add, hogy hangozhassék a te ígéd, a te üzeneted a mai alkalommal. Jöjj közénk, nyisd meg szívünket, adj értelmes szívet, engedelmes szívet a Szentlélek által. Jézus nevében kérünk. Amen. Hallgassuk meg Istennek ígéjét, a mai Isten tisztelt alapígéjét a Zsoltárok könyvének 102. fejezetéből. A nyomorult imádsága, amikor elcsügged és kijönti panaszát az Úr előtt. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, jusson hozzád kiáltásom. Ne rejtsd el előlem orcádat, ha szorult helyzetben vagyok. Fordítsd felém füledet, ha kiáltok. Siess, hallgass meg engem. Mert elmúlnak napjaim, mint a füst, izzanak csontjaim, mint a parázs, szívem olyan, mint a levágott és elszáradt fű. Még az evésről is elfelejtkezem. Hangos jajgatásom közben húsom a csontomra száradt, a pusztai pelikánhoz hasonlítok, olyan vagyok, mint bagoly a romok közt, álmatlan vagyok és oly magányos, mint a madár a háztetőn. Minden nap gyaláznak ellenségeim, csúfolóim átkoznak engem, hamut eszem kenyérgyanánt és italomat könnyekkel keverem, háborgó haragod miatt, mert fölemeltél és eldobtál engem. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, én pedig elszáradok, mint a fű. De te, Uram, örökre megmaradsz. Nemzedékről nemzedékre emlegetnek. Indulj irgalomra Sion iránt, mert ideje, hogy megkegyelmez neki. Itt van már az ideje, még a köveiben is gyönyörködnek szolgáid, a porán is szánakoznak. Félik majd, Uram, nevedet a népek, és a föld királyai dicsőségedet, amikor felépíti Siont az Úr, és megjelenik dicsőségesen. Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. Meg kell ezt írni a jövő nemzedéknek, hogy dicsérje az Urat, és az újjáteremtett nép dicsérje az Urat. Mert letekintett az Úr a szent magasságból, lenézett a mennyből a földre, hogy meghallja a foglyok sóhajtását, és megszabadítsa a halálra ítélteket. Hirdessék az Úr nevét a Sionon, és dicséretét Jeruzsálemben, amikor összegyűlnek a népek és országok, hogy az Urat tiszteljék. Erőm megtört az úton, megrövidültek napjaim, de ezt kérem, Istenem, ne vedd el életemet annak telén, te, kinek évei nemzedékről nemzedékre tartanak. Te vetettél hajdan alapot a földnek, az ég a te kezed alkotása. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz. Mind megavulnak, mint a ruha, váltod őket, mint az öltözetet. Ők változnak, de te ugyanaz maradsz. Éveidnek soha sincs vége. Szolgáid fiai színed előtt lakhatnak, utódaik is megmaradnak. És hallgassuk meg újra a 12. és 13. verset. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, én pedig elszáradok, mint a fű. De te, Uram, örökre megmaradsz. Nemzedékről nemzedékre emlegetnek. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, most, amikor már szeptember közepén járunk, szeptember 15-én, ilyenkor már mindannyian lélekben készülünk az őszre, és tudjuk jól, hogy bár még nagyon szép és jó ez a kellemes meleg utónyári idő, de hamarosan egyre ősziesebb lesz minden, és egyre inkább minden arról fog beszélni, hogy jön az évnek az a szakasza, az az időszak, ami az elmúlásnak az ideje. Amikor lehullanak a fáknak a lombjai, megérnek a gyümölcsök, és egyre hűvösebb és egyre kellemetlenebb, borongósabb idő lesz. Amikor az évnek ebben a szakaszában vagyunk, akkor talán egy kicsit jobban át tudjuk élni, még olyan emberként is, akik életkoruknál fogva nem ott járnak, hogy milyen az, amikor az ember azt érzi, hogy az ő életében nem az életnek az energiái, nem az életnek az ereje az, ami a meghatározó, hanem inkább az elmúlásé. Az elmúlásé, ahogy ősszel is elmúlik minden, ami talán csak nem fél éven keresztül virított, elmúlnak azok a szép dolgok, azok a szép idők, és az ember egy kicsit ilyenkor sötétebb lesz, behúzódik a házába, egy kicsit borzongással gondolunk a hideg időre. Igen, az elmúlás fiatalkorban is, középkoruként és idős emberként is közel jön ilyenkor ősszel. Azért beszélek erről, kedves testvéreim, mert a felolvasott imádság egy egyéni panaszének, és ebben az imádkozó a zsoltárírói hasonlóképpen érezhetett, mint amikor az ember az elmúlással szembesül, akár ősz idején, akár a saját életének a nyomorúságaiban. Feltehetőleg egy középkorú vagy fiatal emberről van szó, hiszen arról van a Zsoltár második felében egy említés, hogy életének delén van ez az ember. Hogyha az akkori életkort tekintetbe vesszük, akkor maximum 30 éves lehetett a Zsoltár író. Életének delén van, és mégis úgy érzi, hogy a halál kötelei körbevették, hogy nem sokára itt a vég, és hogy az ő életében semmi jó nincsen, hanem minden arról beszél, hogy hamarosan meg fog halni. Azt mondaná egy mai ember, hogy milyen pesszimista, milyen depressziós ez a fiatalember, mit képzel magáról, előtte van még az életnek a java, miért ilyen szomorú. Nem tudunk túl sok információt arról, hogy mi az ő szomorúságának az oka. Minden esetre említés történik arról, hogy ellenségei vannak, és ezek az ellenségek, nem lehet tudni, hogy pontosan kik voltak, ezek folyamatosan gyalázzák, ócsárolják, nyilván pletykálkodnak róla. És ez az, ami annyira rosszul esik neki, és olyan fájdalommal tölti el, hogy már fizikai tüneteket is produkál, ahogy a zsoltárokban, egyéni panasz zsoltárokban nagyon sokszor ez megjelenik. Van egy külső presszió, egy lelki nyomás az emberen, és akkor egy idő után azt érzi, hogy már a teste is elkezd beteg lenni. Már megbetegszik a teste is. Így van ez a zsoltáríró is. Ott van rajta a nyomás, ott vannak a gondok, ott vannak az ellenfelei is, és fizikai fájdalma van már, és úgy érzi, hogy közel van a vég. Két verset emeltem ki a zsoltárból. Ez a zsoltár közepén helyezkedik el, a 12. és 13. verset. És a 12. vers tulajdonképpen összefoglalja azt az egész életérzést, amely jellemző erre az emberre, azt az életérzés, amelyet talán mi is már átéltünk. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, én pedig elszáradok, mint a fű. Két gyönyörű természetből vett képpel költői módon fejezi ki az állapotát. Olyanok a napjai, mint a megnyúlt árnyék. Hogyha belegondolunk, hogy a nap folyamán mikor nyúlik meg az árnyék, akkor az mindig az alkonyat közelsége, amikor már a nap lefelé megy, és tudjuk jól, hogy nem sokára le fog bukni a horizont alatt, és az árnyékok hihetetlen módon megnyúlnak. Egy olyan napszak, amikor tudjuk, hogy jön az éjszaka, jön a sötétség. Ezt érzi. Azt érzi, hogy amilyen biztos, hogy a nap lenyugszik, olyan biztos, hogy ő meg fog halni. Ilyen érzése lehet annak, akinek halálos diagnózist mondanak, hogy egy gyógyíthatatlan betegsége van, és ő is, az ilyen ember is biztos abban, hogy az orvostudomány jelen állása szerint nem fog meggyógyulni. Ez az érzés van a Zsoltáríróban is, amikor azt mondja, napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék. Úgy érzi, hogy vége van nem sokára az életének, és a következő kép, ezzel paralel, párhuzamos, én pedig elszáradok, mint a fű. Ugye ősz van, és tudjuk jól, hogy ilyenkor a fű elszárad, és megint ugyanaz a kép, és ugyanaz az életérzés süt át az igéből, a teljes pessimizmus, lemondás és az életből való kimenetel érzése. Így érzett a Zsoltáríró, és ami nagyon nagy ebben a Zsoltárban, az a következő versben található meg. A következő vers, amely egy mondat és egy kis szóval kezdődik, azzal, hogy de. Van, akinek ez a legfontosabb szó az életében. Gyökösi Ende írta le, hogy a dolgozó szobájának a falán volt egy fehér fába belevésett szócska, ennek a rokonértelmű szava, szinonimája, a mégis. És leírja egy eszéjében, egy kis elbeszélésében, hogy mit jelent számára ez a mégis. Azt jelenti, ami itt a Zsoltáríró számára is jelent, és azt jelenti, amit minden keresztény ember számára az Istennek a jelenléte jelent. Nevezetesen, hogy lehetnek ebben a világban rossz dolgok. Lehet, hogy mi is részesei vagyunk a rossznak, és mi is azt érezzük gyakran, lehet, hogy nem a saját életünkre nézve, hanem környezetünkben lévő emberek életére nézve, akik esetleg erkölcstelenségben, felbomlott házasságban, megromlott rokoni kapcsolatokban élnek. Hogyha rátekintünk a társadalmunkra, ahol az értékek nem hogy szaporodnának és nem hogy művelnék, hanem egyre inkább kevesebb van belőlük, talán mi is azt érezzük, amit a Zsoltár író, hogy olyan ez az egész világ, ez az egész közeg, amiben élek, és talán a saját életem is néha, mint a lemenő nap, hogy most már nem sokára vége lesz. Meddig tart még a kegyelem vajon? Elszárad, mint a fű. Egyre kevésbé mutatja az életjeleket. Egyre kevésbé van szó arról, hogy szaporodunk, hiszen Jézus az Isten országát mindig, tudjuk jól, ezt már sokszor mondtam erről a szószékről, mindig a növekedéssel írja le. És ahol megáll a növekedés, sőt, a csökkenés kezd eluralkodni, ott arról van szó, hogy igen, ahogy a nap tetőpontról kezd lefelé menni déli 12 óra után, úgy tudjuk jól, hogy egy közösség, ahogy a csökkenés beindul, akkor egy idő után eléri a horizontot a nap, és a közösség is meg fog szűnni. Nyilván ez igaz társadalmi méretekben. Egy egykori püspök 90-es évek elején mindig arról prédikált, hogy szaporodjatok, magyarok, sokasodjatok. Hát sokan kinevették őt, de azt gondolom, hogy 20 év múlva már nem fogunk annyira kacagni azon a dolgon, azon a jelenségen, ami ellen ő akkor a 90-es évek elején felszólalt, és ami azóta drasztikusabb méreteket öltött a mi társadalmunkban. És ez a társadalmi szint, kedves testvéreim. A társadalmi szint felől egyre jöhetünk közelebb a mi életünk felé, és akkor is látjuk, hogy nagyon nagy bajok vannak, és nagyon nagy gondok. És lehet, hogy mi történetesen nem érzünk úgy, meg keresztény reménységünk van, de az egész közeg, amelyben élünk, erről beszél, amiről a Zsoltár. Hogy olyanok ennek az egész társadalomnak, ennek a világnak a napjai, mint a megnyúlt árnyék. Mindjárt lebukik a nap, mint az elszáradt fű. És ha csak eddig tudnánk eljutni, akkor csak vészmadarak lennénk. Akkor csak azt mondanánk, hogy itt van a rossz, milyen rossz nekünk, milyen mély ponton vagyunk, milyen rossz az egész társadalom, és hát az én életem is nagyon sokszor a betegségről, a problémákról, a konfliktusokról, a különböző kapcsolati válságokról szól. Mi végre az egész? Azonban felcsendül a bizonyságtevő szó, a hitnek a szava, de te, Uram. És figyeljük meg, hogy a Zsoltáros eddig önmagával foglalkozott. Nekem milyen rossz, mennyi ellenségem van, milyen betegségeim vannak, Nem sokára el fog múlni az életem, szívem olyan, mint a levágott és elszáradt hű, hasonlítja magát a vészmadárhoz, aki a romok között huhog, a bagoly, de teljesen negatív önképe van, és amikor önmagából ki tud tekinteni a hit által, és az Istennek egyáltalán a neve, az, hogy ő létezik, az eszébe jut, akkor teljesen más perspektívába, más megvilágításba kerül az ő élete. Mert azt mondja, de te, Uram, örökre megmaradsz. Nemzedékről nemzedékre emlegetnek. Tehát mind a mellett, hogy van rossz a világban, hogy a világnak az egész irányultsága olyan valóban, mint egy megnyúlt árnyék, és mindjárt sötét lesz, és éjszaka, és vége az életnek. Ahogy az őszbe egyre inkább belemegyünk, tudjuk, hogy nem sokára le fog esni az első hó. Ugyanúgy az ember is érzi ezt, de ott van az Isten. És ez a hitnek a hatalmas felemelő és egész életet átformáló ereje, hogy az ember fel tud tekinteni az Istenre. És ki tudja mondani ezt, hogy én, de te. Én ilyen vagyok, az én környezetem ilyen, az én világom ilyen, ez a bűnös világ ilyen, de te ott vagy. És hogyha az ember idáig el tud jutni, hogy ki tudja mondani ezt a nagy det, vagy hogy Gyökösi mondja, a nagy mégist, hogy sok rossz dolog van, mégis az Isten megváltja az embert, sok nehézség van az életben, de az Úr uralkodik, és ez örömre kell indítson mindannyiunkat, akkor másképpen látjuk már. Másképpen látjuk a saját életünket. Meglátjuk benne valahogy az Isten szemével azt, hogy mi életünk nem csak egy eleve elrendelt úton megy, hanem amit mi elrontunk benne, azt az Isten helyre tudja hozni. Mert ő soha nem azt nézi, hogy te bűnös ember, elrontottad az életedet, eddig rossz úton mentél, hát most akkor ezek után vezekelj. Ez nem a kegyelem Isten, ez nem az igazi Isten. Ez az emberek fejébe lévő Isten. Mert az igazi Isten azt mondja, hogy jöjj vissza, fiam, visszafogadlak, ahogy a tékozló fiút is visszafogadta. Jöjj a kereszthez, és megbocsátok neked. Ez az Istennek az igazi arca. És ezért van az, hogy Isten a lehetőséget látja a mi életünkben. Nem azt látja, hogy eddig mennyi rosszat tettünk. Ő bármelyik pillanatban képes arra, hogy az eddig tett rossz dolgainkra azt mondja, hogy megbocsátok neked. Jézus keresztje elé le lehet tenni mindent. Minden nehézséget, fájdalmat oda le lehet tenni, és Isten új lapot ad, tabula rázát, tiszta lapot, és azt mondja, hogy na, akkor most nézzük meg, hogy hova lehet tovább lépni, vagy hogy lehet ebből a súlyos, nehéz helyzetből kikecmeregni. De te, Uram, megmaradsz örökre. Az a csodálatos ebben, hogy ez nem egy olyan imádság a mélyen lévő embernek, hogy hát én itt vagyok a gödör fenekén, de hát ott van az Isten, aztán szia Isten, milyen jó neked ott fönn, de én itt vagyok, nem tudok mit csinálni, hanem ahogy föltekintünk az Úrra, ő fölemel bennünket. Tehát nem arról van itt szó, hogy az ember vágyakozva, sóvárva néz, hogy milyen jó lenne örök életet élni, hanem arról van itt szó, hogy az Istent megtaláljuk, akkor ő nem hagyott a nyomorúságban, nem hagyott a mélységbe, hanem kiemel bennünket. Kiemel ezerféleképpen. Most nem lehetne különböző példákat mondani, de talán, hogyha nem csak én, hanem más is megszólalhatna itt, akkor életbizonságok hangozhatnának el, hogy hogyan tud Isten kiemelni egy adott helyzetből, egy adott mélypontról. És a fordulópont mindig akkor történik meg, amikor az ember tudja kérni az Urat. Amikor a nyomorult helyzetéből számtalan zsoltárban megfigyelhető ez, hogy sorolja a betegségeket, a bajokat, és akkor egyszer csak megfogalmazódik a kérés, és rájön az, hogy kihez is imádkozok én? Hát az Istenhez imádkozok, aki örökkévaló, aki mindenható. Hát milyen nagy hitetlenség az, hogy most itt a nyomorúságaim miatt panaszkodom, hiszen ő egy pillanat alatt meg tudja változtatni az életemet. És a Zsoltár második felében is megjelenik ez a 24. 25. versben. Erőm megtört az úton, megrövidültek napjaim, ugyanaz a kép, de ezt kérem, Istenem, ne vedd el életemet annak belén. Tehát megfogalmazódik a kérés, és tudja, hogy van menekülési útvonal. Tudja, hogy létezik az Isten, és az Isten azért van, és azért fontos az ő számára, mert ki tudja emelni onnan. És ez egy ellentét pár tulajdonképpen, mert az embernek az évei, ahogy a 90. Zsoltár is leírja, ez 80 vagy 90 esztendő, kinek mennyi adatik ki, hány évet él le, és ott van az örökkévaló Isten. Ez egy látszólagos ellentét. És az ember valóban meg kell alázkodjon, és azt kell érezze, hogy semmik és porok vagyunk az Istenhez képest. De az Isten nem elégszik meg ezzel, hogy na most jól megaláztalak, és akkor már uralkodhatok rajtad, hanem az Isten azt akarja, hogy ezt az életet, amelyet mi ilyen végesnek és rövidnek gondolunk, ezt ő szeretné megnyújtani egészen az örökké valóságig. Örök életet készít mindannyiunk számára. És hogyha mondjuk ilyen szempontból nézzük a Zsoltárt, akkor, és ilyen szempontból nézzük az életünket is, akkor örülnünk kéne voltaképpen minden egyes napon. Mert tudjuk, hogy elmúlik a mai nap, elmúlik ez az év is majd, elmúlik majd az életünk, de, és itt jön a nagy de Istennél folytatjuk tovább. És nem úgy, ahogy itt. Tehát nem úgy, hogy betegségek gyötörnek, nem úgy, hogy öregszünk, a tagjaink már nehezebben mozognak. Nem úgy, hogy látjuk azt, hogy a bűn mennyire elhatalmasodik a világban, és gyakran bennünket is szinte bekebelez, hogy nagyon nehéz megállni. Nem így folytatódik, hanem teljes tökéletességével szemlélhetjük az Istent és az ő szeretetét, és hatalmas dolgokat tudunk meglátni. Csak emeljük már föl a fejünket, és jöjjünk rá arra, hogy Isten örökkévaló, és bennünket is az örökkévalóságba hívogat Jézus Krisztus által. Mert ő benne készítette el az utat Isten, ő magához, mert hogyha Jézus nem lenne, akkor valóban csak a gödör fenekén kupsolnánk és nézegetnénk fölfele lélekben, hogy milyen jó az Úrnak, meg milyen jó az angyaloknak, hanem Jézus Krisztusban van egy összekötő kapocs Istennel. Próbáljuk meg így szemlélni a mi életünket. Próbáljuk meg szemlélni életünket ezzel a hittel, akkor, amikor azt érezzük mi is, amit a Zsoltáros érez, nem csak ősz idején, hanem más időszakokban is, életünk más pillanataiban is, amikor mi is azt érezzük, hogy most már nem bírjuk tovább, amikor azt érezzük, hogy elszárad az életünk, egyre kevésbé mutatjuk a növekedés jeleit, hanem inkább fogyunk, csökkenünk hitünkben, reménységünkben. Ezekben a helyzetekben a mi lelki szemeink előtt is rajzolódjon ki ez a két betű, az, hogy de ott van az Isten. Ott van az Isten nem csak a mennyországban, hanem ott van mindannyiunk életében, ott van a mi szívünkben. Ő akar szólni, folyamatosan kopogtat és hallatja a hangját a mi szívünkbe. Csendesedjünk el, és így figyeljünk az Isten hangjára. Most is, és életünk minden idejében. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy Te szólsz hozzánk, és gyakran úgy van, hogy valóban a legnagyobb mélységekig kell eljussunk, mire önmagunkról le tudjuk venni a tekintetünket, és keresünk Téged. Keresünk, és hitünkben meg is találunk. Keresünk Téged, Úr Jézus, és tudjuk, hogy amint megszólítunk, amint felhangzik a kérés szava, Te azt azonnal meghallod. És látod, érzed és tudod, hogy milyen helyzetben vagyunk. Látod, érzed és tudod, hogy most milyen helyzetben vagyunk, és nehéz lenne ilyen sokan imádkozni egyszerre, de a mi szívünkben most szeretnénk felemelni a mi panaszunkat hozzád, és hittel eléd letenni. Mert lehet, hogy sok minden véges a mi életünkben, sok mindenre azt tudjuk mondani, hogy nincs tovább. De Te olyan erővel bírsz, és olyan hatalmad van, hogy az örökké valóságba vezetsz bennünket Jézus Krisztus által. Kérünk, adj csendességet a mi életünkbe, add, hogy a Te hangodat otthoni csendességeinkbe a mi életünk minden napján meg tudjuk hallani. Jézus Krisztus nevében kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.